minden egy szenzációs időt, és amikor kijöttünk mi, akkor felfedeztük a cserkészetet, aki már lassan 70 éve működik itt Ausztráliába. Másik dolog a magyar iskola, ami ugyancsak az emigrációval jött, és szükségszerűen hozta magával, hogy a gyerekeket, a következő generációt megtanítjuk magyarul beszélni, magyarul gondolkodni, magyarul érezni, és erre az iskola tökéletes, úgyhogy ez is létezik, és hát természetesen a valláson keresztül, a református vallás, a katolikus vallás, ezek mind-mind egybe tartják a diaszpora magyarságát, és így az Ausztráliában élő magyarokat is.
Kedves hallgatóink! A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódó műsorunkkal egy időben zajló rendezvényekről holnapi műsorunkban számolunk be. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
A nap kérdése.
A párizsi székhelyű gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet, az OECD 1,6%-os magyar gazdasági növekedéssel számol az idei évre a tavalyi 0,5% után. Jövőre pedig 2%-os bővülést várnak a jelentés összeállítói. Globális szinten a tavalyi 3,4%-ot követően 2,8%-os bővülést várnak. Arra kérdésre, hogy mi áll a magyar gazdaság növekedési potenciája mögött, Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Tehát induljunk ki a tavalyi 0,5%-os növekedésből, mégpedig a tekintetben, hogy ez a növekedés, ez hogyan állja meg a helyét, vagy hogy alakult az Európai Unió többi tagállamában, illetve milyen az a gazdasági környezet, ami hatással volt nem csak Magyarországra, hanem az uniós tagállamokra is.
Igen, elhangzott, hogy a tavalyi évben a globális GDP az 3,4%-kal bővült az OECD szerint, tehát ehhez a viszonyítva a 0,5%-os magyar GDP növekedés az nem számít kifejezetten combosnak, de hogyha megnézzük, hogy a kontinensen milyen mértékben változott a tavalyi évben a különböző Európai Uniós tagállamok, vagy összességében az európai országok GDP-je, akkor azt lehet mondani, hogy ez a 0,5%-os magyar GDP változás, ez abszolút a középmezőnybe tartozik, és hát azt is fontos megnézni, hogy hogyan jutottunk el ide. Ugye most már 2019 volt az utolsó olyan év, amikor a magyar, illetve az európai GDP, vagy gazdasági teljesítmény bővülni tudott, azóta gyakorlatilag egy permanens válságban, válság hullámokban élünk, ami a koronavírus járvánnyal kezdődött, majd az energiaválsággal folytatódott, majd a tavalyi évben az európai ipari vállalatoknak a felvevőpiacáról való kiszorulással folytatódott, most pedig idén február 28-án ugye a Közel-Keleten is kitört egy háború, ami most már egy újabb globális energiaválsággá fejlődött.
A gazdasági számok soha nem tudnak elegendőek lenni, de ha ezt a százalékot a tekintetben nézzük, hogy Magyarország az elmúlt időszakban nekiáró uniós forrásokat például nem kapta meg, és az nem tudott egyfajta gazdasági fellendüléshez vezetni, akkor hogy kell értékelnünk ezt a 0,5%-ot, és akkor hogy kell értékelnünk, ha visszagondolunk arra, hogy még Nagy Márton milyen gazdasági várakozásokkal futott neki ugye az év elejének, és hogy abból mi lett, abból a bizonyos gazdasági repülőrajtból?
Igen, mostanában divatos a korábbi nemzetgazdasági minisztert szidni, de egyébként, hogyha valaki visszanézi 2024 év végi magyar GDP előrejelzéseket, akkor Nagy Márton nem állított igazából semmi kirívó dolgot, hiszen mind az IMF, mind a Világbank, mind az OECD, mind az Európai Központi Bank a 2025-ös évre azt jelezte előre, hogy a magyar GDP 2,5-3,5% közötti ütemben, vagy nagyságban fog bővülni a tavalyi évben. Csak aztán a tavalyi év április 2-án indította Donald Trump a gyakorlatilag az egész világra kiterjesztett kereskedelmi háborúját. Lehetett arra számítani, hogy Trump nagyobb mértékben fog vámokat kivetni az európai országokra is, de senki sem számított, hogy ilyen mértékű vámokat. Ez egy óriási gazdasági bizonytalanságot okozott. Ugyanakkor még 2024 végén az volt a várakozás, hogy Trumpnak a a második elnöki ciklusának a kezdetével az orosz-ukrán háború ben egyfajta fordulat fog bekövetkezni, és az fokozatos eszkalációt, majd a fokozatos deeszkalációt, tehát csillapítás fogja felváltani, ez nem történt meg. Azóta is folyamatosan zajlanak a harcok változó intenzitással Kelet-Európában. Ez is egy gazdasági kockázatot okoz, hogyha megnézzük, hogy akár a magyar állampapírnak a hozamai a háború kitörése előtt, tehát a háború kitörése óta rekordmagason vannak, vagy voltak a tavalyi évben, tehát én nem károsztatnám ennyire a volt gazdasági minisztert, de az tény, hogy mondjuk év közepén is olyan nyilatkozatokat tett, hogy majd az év második felében fog beindulni a gazdasági teljesítmény, pedig akkor már lehetett látni, hogy itt a kereskedelmi háború, a különböző geopolitikai konfliktusok miatt nem fog ilyen mértékben nőni a tavalyi évben a GDP.
Ugye csak nem tudok attól elszakadni, hogy ezt a 0,5%-os gazdasági növekedést az EU-s források bizonyos része nélkül ért el a magyar kormányzat, és hogy az új kormányzatnak az ígérvénye az, hogy több mint 16 milliárd eurónyi forrást fog hazahozni. Hogyha ezt nézzük, akkor az OECD-nek az 1,6%-os várakozása, ami kicsivel több mint 1%-ot jelent a mostanihoz képest, ezekkel a forrásokkal egyenes arányban van-e?
Hát nem. Ez a rövid válasz. Hosszú válasz pedig az, hogy egyébként ez egy tévhit volt a magyar gazdasági sajtóban, hogy az elmúlt években, ugye 2021 óta tart a jelenlegi zajló 7 éves uniós költségvetési ciklus, tehát az egy tévhit volt, hogy az elmúlt 5 évben be lett volna fagyasztva az összes Európai Uniós forrás, és hogy nem érkezett volna Magyarországra forrás. Az Európai Bizottság minden egyes nap közzé teszi tagállami bontásban, hogy a jelenleg zajló költségvetési ciklusban allokált forrásoknak mekkora része érkezett már meg az adott tagállamban. Magyarországon ez 20%-os, előző héten néztem, ami messze elmarad az időarányostól, de az Európai Uniós forrásokat úgynevezett utófinanszírozással folyósítják, tehát az adott projektet tagállami költségből tagállami finanszírozással végre kell hajtani, majd utána lehet benyújtani a számlát az Európai Bizottságnak. Tény, hogy nem jó adat ez a 20%-os forrás lehívási magyar arány, de még a legjobban teljesítő tagállam, ha jól emlékszem, Észtország is a forrásoknak kevesebb, mint a felét hívta le, pedig ugye 2028-tól indul a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus. Szerintem ez egy nagyon jó hír, hogy sikerült megegyezni az Európai Bizottsággal a források felszabadításáról, de azért azt is fontos látni, hogy ez egy politikai egyezmény. Ez még nem jelenti azt, hogy a források ténylegesen fel lettek szabadítva. Ez a politikai egyezmény gyakorlatilag arról szól, hogy megállapodott a két tárgyaló fél, az Európai Bizottság és a Magyar Kormány, hogy milyen reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy a forrásokat fel tudjuk szabadítani. És hát egyébként nagyon okosan úgy tárgyalták az elmúlt hónapokban források felszabadítását, hogy például a helyreállítási alapból származó forrásokat, amit ugye még a koronavírus járványból való kilábalás miatt indított az Európai Unió, ennek a lehívási határideje az idén december 31. Nyilvánvalóan most 6 hónap alatt nem lehet egy vasúti szakasz felújítani, vagy egy kórházat felhúzni ez alatt az idő alatt, ezért azt csinálták, hogy korábban már megvalósított projekteket kicseréltek az eredeti tervben leadott beruházásokkal, és így ezekre már le lehet hívni a december 31-i ideig, vagy határideig az uniós forrásokat. Az pedig, hogy az OECD most 1,6%-os GDP növekedést prognosztizál az idei évre. Ez egyébként az Európai Unióban szintén a középmezőnybe tartozik, tehát ez még mindig nem egy kiugró adat, de Én még abban sem vagyok biztos, hogy amikor az OECD is elemzők készítették ezt az előrejelzést, abban szerepelt az, hogy már ténylegesen az idei évben fel tudják oldani az uniós forrásokat, hiszen június elején publikálták ezt a jelentést, de a forrásokat egy héttel korábban, az azt megelőző héten tárgyalta ki a magyar kormány, de azért egy ilyen nagy volumenű jelentésnek az elkészítése az nem egy hetet vesz igénybe, hanem hónapokat.
Akkor vizionálhatjuk azt, hogy ha már itt Nagy Márton neve szóba került, akkor az általa hozott vállalkozás ösztönző támogatások azok, amik mondjuk ebbe a növekedésbe akár be is épülhetnek, hiszen azért az vitathatatlan, hogy a magyar gazdaságot, még ha repülő rajt nem is volt, de próbálta a kormányzat többfajta intézkedéssel is elindítani.
Igen, hát hogyha megnézzük, a KSH előző hónapban publikált az első negyed évre vonatkozó GDP változási adatokat. Az első negyed évben éves alapon, tehát 2025 első három hónapához viszonyítva 1,7%-kal bővült, a GDP negyedéves alapon, tehát 2025 utolsó három hónapához képest pedig 0,8%-kal. Ezt, hogyha figyelembe veszük az elmúlt 6 évet, ez egy kiemelkedően jó GDP bővülési adat. Még egyébként az Európai Uniós rangsorban is talán az éves alapon a második legjobb GDP, nem, az éves alapon a hatodik legjobb GDP bővülési adatot értük el az első negyed évben, negyedéves alapon pedig a második legjobbat a 27 tagállam közül. Itt nyilvánvalóan ezt még az előző kormányzatnak az intézkedései és jóléti juttatásai eredményezték. Most lehet itt arra gondolni, hogy a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége, a rendvédelmi szervekben dolgozóknak juttatott 6 havi fegyverpénz, a 14. havi nyugdíjnak a részleges bevezetése, vagy például meg lehet említeni például a január havi fűtési számlának a közel harmadának az állami átvállalását, ezek mind bővítették a lakosság pénzügyi mozgásterét, és ez egyébként a fogyasztási adatokban is meglátszik, hogy az év első negyed évében kiemelkedően magas volt a háztartások fogyasztása. Ez képezte az alapját a jó első negyedéves GDP adatnak.
Ugye úgy fogalmazott korábban, hogy a most érkező uniós forrásokhoz elég konstruktívan áll hozzá az új kormányzat, és amit lehet már meglévő beruházások kapcsán próbál lehívni. De hát azért még itt az uniós forrásoknak nagy része meg nem valósult beruházásokhoz fog kapcsolódni. És hát ugye azt is tudjuk, hogy a minden ide érkező eurócent mellé még jelen pillanatban a forintot mellé kell tenni. Tehát a magyar gazdaság, a magyar kis- és középvállalkozások például föl vannak erre készülve, hogy ezeket az uniós forrásokat le tudják hívni, mert az egy dolog, hogy a kormányzaton keresztül, vagy pályázatokon keresztül ezek a források elérhetőek, de mindenkinek mellé kell tudni tenni akár a saját részét is.
Igen, hát ketté kell választani az uniós forrásokat. Most az elmúlt 4 évben, ugye 2022 áprilisában fagyasztották be az uniós forrásokat, ezt ketté kell választani. Egyrészt van, ahogyan említettem, a koronavírus járványra indított, vagy abból való kilábalásra indított helyreállítási és reziliencia építési alap. Ennek az elmúlt években befagyasztott összege az 10,4 milliárd euró volt. Ennek a kitárgyalási határideje volt idén augusztus 31-e, a lehívási határideje pedig idén december 31-e. Ez az, amit infrastruktúrális beruházásokra, kórházfelújításokra, útépítésekre, digitalizációs fejlesztésekre tud lehívni a kormányzat. A másik, amiből a kisvállalkozások is nagyobb részben részesülni tudnak, az pedig a 7 éves uniós költségvetés. Ennek már csak a kisebbik része volt befagyasztva, ugyanis 2024-ben az előző kormányzat meg tudott állapodni az Európai Bizottsággal, és a nagyobbik részt a sikerült már felszabadítani. Ennek igazából nincsen határideje, vagy idén lejáró határideje a 7 éves költségvetési ciklusból járó forrásoknak, hanem a következő 7 éves ciklusnak az indulási ideje, az pedig 2028. január 1-e. Tehát igazából nem kell annyira sietni ebben a kérdésben, de az tény, hogy az előző kormányzatnak az egy nagy hibája volt, hogy nem sürgette a tárgyalási folyamatot, bár azt sem szabad eltagadni, hogy azért az Európai Bizottság is javarész politikai okok miatt tartotta vissza az elmúlt években a forrásokat. És hogy a kérdésének a másik részére is válaszoljak. Hát igen, az forint az elmúlt másfél évben 30%-ot erősödött. Közel 30%-ot erősödött. 2024 novemberében még 410 forint volt az euró árfolyam, most az elmúlt hetekben ez már 350-355 forint közötti. De ugye az Európai Uniós források azok euróban vannak könyvelve, Magyarországon viszont még forintot használunk, tehát hogyha mondjuk csak a helyreállítás és reziliencia építési alapból Magyarországnak járó forrásokat nézzük. Másfél évvel ezelőtt ez a 10,4 milliárd euró, mondjuk 4500 milliárd forintot ért, most a forint erősödése miatt ez most már jó indulattal is 3600 milliárd forintot, tehát azt lehet mondani, hogy másfél év alatt egy jó 900 milliárd forintot a forint erősödése miatt elvesztett a magyar költségvetés. Nem mondom, hogy a forint erősödésének nincsenek pozitív hatásai, például a külföldi nyaralás az egy kifejezetten pozitív előny, de az tény, hogy az Európai Uniós források lehívása tekintetében a forint erősödése az egy negatív következmény volt. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy sem a folyamatosan gyengülő, sem a folyamatosan erősödő forint az nem jó a magyar gazdaságnak. A legjobb forint árfolyam az a stabil és erő, vagy stabil forint árfolyam.
A stabil forint árfolyam viszont alapja lehet annak, hogy az eurózóna tagja legyen akár Magyarország is, és a kormányzatnak vannak is ilyen törekvései, ami szintén mondhatjuk azt, hogy pozitívan hat a piacokra, már csak az, hogy elkötelezett a magyar kormány amellett, hogy az eurót bevezesse. Viszont itt Kármán András tett egyfajta vállalást, hiszen azt mondta, hogy ennek a céldátuma 2030 lehet. Tehát, hogyha most nézzük, hogy a forintnak mekkora ingadozása van. Azt nézzük, hogy milyen a GDP növekedés, és akár beszélhetünk majd az államháztartási hiányról is. Akkor 2030 lehet egy reális céldátum?
Igen, több dátum elhangzott, az egyik 2030, a másik 2031, azért ez a 2031 egyes céldátum, ez már politikai szempontból egy óvatosabb, hiszen ez nem a jelenlegi parlamenti ciklusba esik, tehát ilyen ígéreteket bárki tud tenni, de azt is lényeges látni, hogy az eurozónához való csatlakozásnak 5 fő kritérium rendszere van, ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok, Maastrichti konvergencia kritériumok. Ezek közül az egyik vonatkozik arra, hogy legalább 2 évet el kell tölteni az európai árfolyam mechanizmusban. Ez az elsőre bonyolultan hangzó feltétel igazából arra vonatkozik, hogy az euróval szemben 2 évig egy viszonylag szűk árfolyam sávban kell tartani az árfolyamot. Ez plusz-minusz 15%. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 2 hónapban a választások óta is több mint 15%-ot erősödött a forint az euróval szemben, akkor azt lehet mondani, hogy ez az elmúlt 2 hónapban nem teljesítettük ezt a kritériumot. De egyébként a többi, a maradék 4 kritérium közül is talán egyet, az inflációra vonatkozó kritériumot teljesítjük, és hát az okozza a problémát, hogy a következő 4 évben, ugye 2030-as a pénzügyminiszternek a céldátuma, ahhoz, hogy be tudjuk vezetni az eurót, nagyon szigorú fiskális politikát kell folytatni. Az államháztartási hiányt azt 3% alá kell csökkenteni. Az államadósságot 60%, a GDP-hez viszonyított államadósságot 60% alá kell csökkenteni, vagy pedig 3-4 éven keresztül jelentősen csökkenő pályára kell vinni. Hát ez a jelenlegi ígéret halmaz mellett, amit a jelenlegi kormánypártok kampányban megfogalmazott, ez teljesíthetetlen. Van egy nagyon jó oldal, az ígéret ígéretfigyelő.hu-ot összeszedték, és több mint 1000 ígéretet tett a jelenlegi kormánypárt, vagy kormányfő. Tehát az látszik, hogy most egy elég erőteljesen elválló, vagy elkülönülő gazdaságpolitikai dilemma előtt áll Magyarország. Vagy szigorú költségvetést fogunk folytatni az elkövetkezendő években, és akkor 2030-ba, vagy 2030-as évtized elején be tudjuk vezetni az eurót, vagy pedig az infrastruktúrális beruházásokat, amik jelentős elmaradásban vannak, végrehajtjuk, a különböző állami szolgáltatások színvonalát, most a tömegközlekedésre, oktatásügyre, egészségügyre kell gondolni, ezeket jelentősen fejlesztjük. De ez a két gazdaságpolitikai cél alapvető ellentétben van egymással. Én nem mondom, hogy bármelyik rosszabb lenne, mint a másik, mind a kettő mellett lehet pozitív érveket felsorakoztatni, de a kormányzatnak erről beszélnie kellene, hogy egy társadalmi vitára bocsájtani ezt, hogy melyik a fontosabb cél, euró a jövő évtized elején, vagy pedig az állami szolgáltatások fejlesztése és jóléti juttatások, vagy például a nyugdíj emelés.
Hát, hogyha az euró bevezetéséhez alapul vesszük azt, hogy erősen meg kellene húzni a nadrágszíjat és spórolni kellene, és elválasztjuk a kormánynak a cselekvését a kommunikációtól, akkor azt látjuk, hogy egyfajta szigorítás vagy nadrágszíjhúzás már elkezdődött, hiszen az országgyűlési képviselőknek és a minisztereknek csökkenteni szeretnék a juttatását és a fizetését is, és erről azért beszélek úgy, mint cselekvés, mert már a parlamentben ugye az országgyűlés ezt tárgyalja is. Na de ha visszaugrunk ehhez az OECD jelentéshez, ebben nagyon érdekes, hogy a GDP növekedés mellett találunk egy olyat is, hogy az erős nominális bérnövekedés és a személyi jövedelemadó csökkenés ellenére átmenetileg azt vizionálják, hogy lassul a lakossági fogyasztás növekedése, mégpedig az energiasok és az év közepére várható üzemanyagár plafonok fokozatos eltörlése hatására. Tehát ez a pozitív és negatív hír, mert ezt ugye negatívumnak értékeljük, mármint ami a lakossági fogyasztásokat illeti, ez hogyan hozható egyensúlyban?
Igen, a politikusoknak van egy olyan szuper képességük, hogy a negatív híreket is képesek pozitív hírként eladni. Az tény, hogy ugye idén évelején 11%-kal nőtt a minimálbér. Aki figyeli a kereseti statisztikákat, az már felfigyelhetett arra az összefüggésre, hogy minden egyes évben az átlagbér közel akkora mértékben nő, mint amekkora mértékben az évelején a minimálbért emelik, hiszen a minimálbér emelésnek a hatása az átszivárog a bérskála többi részére is. Igen ám, ez egy nagyon jó hír, hogy 11%-kal nőtt a minimálbér, illetve az átlagbér, de a tavalyi évben a GDP-nk 0,5%-kal nőtt, vagy közel, kicsit több, mint 0,5%-kal. Az idei évben is 1,5%-os GDP növekedés várható. Egy ilyen helyzetben, amikor a gazdasági teljesítmény nem nő kiemelkedő mértékben, nem biztos, hogy tér van arra, hogy a fizetéseket kiemelkedő mértékben emeljük. Erre utalhatott az OECD-nek a OECD-ben szereplő mondat, hogy ezt a magas nyomású gazdaságfejlesztést, ezt az erőteljes bérdinamikát a jövőben nem biztos, hogy fent tudja tartani a kormányzat. És hát igen, a fogyasztás tekintetében is látszik már egy kismértékű visszaesés, de ez annak köszönhető, hogy az elmúlt fél évben pedig kiemelkedően magas volt a különböző jóléti juttatásoknak, adókedvezményeknek köszönhetően a lakossági fogyasztás.
A lakossági fogyasztás csak az vetheti vissza, hogy ezt tudtuk, hogy az üzemanyagár plafon egy idővel megszűnik, ezt sem az Orbán kormány nem rejtette véke alá, és ugye erről már az új Tisza kormány is így beszélt, de hogyha most az uniós források hazahozata a kapcsán a politikai alkuról, vagy alkura gondolunk, aminek azért minden részletét nem ismerjük még. Egy valamit viszont tudunk, hogy az Európai Unióból akár a rezsicsökkentést, akár a nyugdíjasok tekintetében a 13. 14. havi kifizetéseket támadta az Unió, akkor hogyha ezek ne talántán eltörlésre kerülnek, akkor az a lakossági fogyasztás csökkenésre milyen hatással van? Ezzel esetleg az OECD számolta.
Igen, az Európai Unióban 2011 óta létezik egy olyan intézmény, most nem konkrét intézményre, tehát fizikai intézményre, hanem egy jogi intézményre gondolok, aminek a neve az Európai Szemeszter. Ennek kapcsán fogalmazzák meg minden egyes évben, minden egyes tagállam esetében az úgynevezett ország specifikus gazdaságpolitikai ajánlásokat. Magyarország esetében egy évtizede minden egyes ilyen ország jelentésben és ország ajánlásban szerepel, hogy a rezsicsökkentést és az energiahordozók árszabályozását, azt meg kell szüntetni, a szektoriális különadókat ki kell vezetni, a piaci versenytorzító árszabályozásokat, most lehet elsődlegesen például az árés csökkentésre gondolni, ezeket is fokozatosan ki kell vezetni. Az elmúlt évtizedben, 2010-es évtizedben ezek a jelentések gyakorlatilag egyfajta, hát ilyen kedves gesztusok voltak. Az Európai Bizottság letette az asztalra, hogy mi az, amit ő javasol az adott tagállamnak. Az elmúlt 5 évben azonban az a jelenség figyelhető meg, hogy az uniós források folyósításának az egyik feltételeként egyre erőteljesebben ezeket az ajánlásokat szabják meg. Most arra lehet számítani, és egyébként az a választás előtti kampányban a jelenlegi gazdaságfejlesztési miniszter erről többször is beszélt, hogy az ország specifikus ajánlásoknak egy jelentős részét végre kell hajtani, egyrészt ahhoz, hogy az uniós források befagyasztását fel tudjuk oldani, másrészt pedig, hogy a magyar gazdaságot fejleszteni tudjuk. Tehát kevesebb árszabályozást lengetett be már a kampányban a gazdasági miniszter, és most arra lehet számítani, hogy ezt a programot fogják végrehajtani. Hát és az elmúlt másfél évtizedben, bő másfél évtizedben azért nagyon sok olyan jóléti juttatás érte, vagy jóléti juttatásban részesedett a magyar lakosság, ami a fizetésének a vásárló erejét, hogy korrekten fogalmazok, bővíteni tudja. Lehet itt gondolni például az elmúlt 3 hónapban bevezetett üzemanyagárstopra. Ezek bővítették a lakosság mozgásterét. Hogyha ezeket kivezetik, azzal nyilván az üzemanyagok drágábbak lesznek, a fűtési számla drágább lesz, hogyha a rezsicsökkentést azt korlátozzák. Bár a jelenlegi kormányzat azt mondja, hogy nem korlátozni fogják, hanem hogy kiterjeszteni. Őszintén kívánom nekik, hogy ténylegesen tudják ezt megcsinálni, csak az a baj, hogy az Európai Bizottságnak nem ez az elvárása.
És akkor fél percünk marad, egy nagyon fontos kérdés, amire az OECD jelent és is kitér, mégpedig az, hogy a jövőt nagyban befolyásolni fogja az, hogy a Közel-Keleten a konfliktus lezárása mennyi idő alatt fog megvalósulni. Na ez hatással lehet-e a magyar GDP-re?
Igen, nem irigylem a jelenlegi kormányzatot, mert ezért eléggé nagy a bizonytalanság a közel-keleti háború kapcsán, de azt már biztosan ki lehet jelenteni, hogyha most mindkét háborúzó fél meg tudna egyezni, és megszületne a béke a közel-keleten, a Hormuzi szoros, ami a jelenlegi energiaválságnak a fő gócpontja, az újranyitása, az még hetekig, hónapokig nem tud megtörténni. Hogyha azt is figyelembe veszük, hogy a régió energiainfrastruktúráját olyan kár érte, aminek a kijavítása évek, arra lehet számítani, hogy a jelenlegi energiaválság nem hónapokig fog tartani, hogyha megszületik a béke, hanem évekig.
De csak bízni tudunk abban, hogy az OECD jelentés az 1,6%-os magyar gazdasági növekedést valóban jól jósolta meg. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Pataki Lehel Zsolt aradi tudósítót hallják.
Megválaszolhatatlan kérdés, hogy mit jelent az erőszakkal leválasztott országrészeken élő magyar embernek Trianon. Azt hiszem, korfüggő ki, mikor, mit érez. Gyerekként, még a nacionálkommunista diktatúra idején irigységgel vegyes vágyakozással tekint az anyaországra. Aztán a hivatalos román történelem szemlélet által elhallgatott információk megismerésével az igazságtalanság miatt érzett düh feszíti szét az embert. Később, már a Marostól a Bánságig, az Érmelléktől Székelyföldig látva tapasztalva, hogy mit hagytak ránk eleink, a büszkeség mondatja ki vele: mindez a miénk. Később, beletörődve a történelem kerekének visszafordíthatatlanságába, már azon van, hogy ha már így alakult, a lehető legtöbbet hozza ki ebből a helyzetből. Ma már Romániában is könnyebb, hogy kiki létrehozza magának a saját magyar világát. A fizikai kapcsolattartás is könnyebbé vált az anyaországgal. Mindez azonban nem lehet kárpótlás a 105 évvel ezelőtt történtekért. Nem elég ennyivel beírni. Magunknak is tennünk kell a magyar közösségként való megmaradásért. A legnagyobb fenyegetést ma már nem az erőszakos asszimilációs törekvés jelenti, hanem az önfeladás, a többségnek való megfelelési kényszer, vagy az elvándorlás. Az egzisztencia a prioritás. A nemzeti hovatartozás sokadrangú kérdés lett. Arad megyében például 10 év alatt 10 000-rel csökkent a magyarok száma, és ha ilyen ütemben folytatódik a fogyás, 1-2 évtizeden belül már nem lesz kinek követelni a magyar oktatást, a magyar rendezvények támogatását, a magyar intézmények fenntartását. Hogy ez ne következzen be, egyénenként tennünk kell azért, hogy a kollektív emlékezet se feledje, kik vagyunk, és